a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amit az szól hozzánk Filippi levélből, annak is az első fejezetéből, az első 11 versből. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Így szól hozzánk Isten igéje Pál apostolnak a Filippi belihez írott levelének első fejezetéből. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanulom az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjék az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. A minden kegyelem Istene tegye áldotta a mi szívünkben az ő igéjét, hogy ne csak meghallgatói legyünk, hanem megtartói és cselekvői is. Gyertek, most ezért is imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy örökkévaló vagy, hogy kegyelmes atyánk vagy a Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges, igazságos és kegyelmes vagy irányunkban. Imádunk téged, megváltó Urunk, mert úgy szólsz ma is hozzánk, mint régen. Ugyanúgy közel vagy a gyermekekhez, a szenvedőkhöz és a bűnösökhöz is, mint amikor a földön voltál. Imádunk téged, aki életedet adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a mi életünkben. Szólj hozzánk, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjünk a te akaratodnak. Amen. Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található már előbb felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében, annak is az első fejezetében, a harmadiktól a hatodikig terjedő versekben eképpen. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, az ember élete egy olyan isteni adomány, amit már nagyon sok gondolkodót, művész és költőt megihletett. Számos gondolat született az élettel kapcsolatosan, amikből nagyon sok könyvbe is került. És talán ilyesmi lehet az is, amikor azt mondjuk, hogy az életünk tele van kezdésekkel és befejezésekkel. Elkezdünk egy munkát, és jó esetben be is fejezzük azt. Neki fogunk egy könyvnek, és ha időnk engedi, rövidebb vagy hosszabb ideig, idő alatt el is olvassuk azt. Vagy éppen elkezdünk egy házat építeni, és hogyha minden rendben van, ha minden adott hozzá, akkor az a ház állni fog. És hogy ne menjünk messzire, bizony az életnek is van kezdete és befejezése is. És az ember valamivel végez, ha valamit befejez, akkor szereti azt érezni, hogy elégedett. Vagy azért, mert sikerült az, amit elkezdett, vagy azért, mert örömet és megnyugvást okozott neki, ami alatt készítette azt, vagy mikor befejezte azt. Azonban az biztos, hogy minden lezárást, minden befejezést követ valami új. És az új dolgokat is nagyon sokféle érzéssel lehet várni, lehet izgatottan, bizakodva, de ugyanúgy ott van a másik oldal is, lehet várni azt az újat szorongással is. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, az elmúlt vasárnap befejeztük az Efézusi levelet, és természetesen ez magában rejt egy új kezdetet is, ami most jelen esetben a Filippi levél lesz. Erről fogunk az elkövetkező vasárnapokon beszélni, és bízunk benne, hogy a kedves testvérek lelki épülésére fog szolgálni. A mai alkalommal három gondolatot emeltem ki az ige részből. Az első a hálaadás, a második a közösség vállalás, és a harmadik az elkezdett jó munka befejezése. Talán az első témára, ha nagyon-nagyon csúnyán szeretném kifejezni, mondhatnák azt a testvérek, hogy ez egy már nagyon sokszor lerágott csont. Hiszen annyit beszélünk itt a szószékről a hálaadással kapcsolatban, annyit kiemeljük, és annyiszor a testvérek szívére helyezzük. De hogy most mégis előkerült, az jelzi ennek a témának a fontosságát, és a másik ok pedig az, hogy Pál apostol is beszél róla. Hiszen már rögtön a harmadik verszak elején előkerült, amikor azt mondja, hálát adok az én Istenemnek. Miért is volt lehetőség az apostolnak erre? Miért tehette ezt meg? És az egyik válasz a levél megírásának céljai között található, hiszen az okok közt ott van az, Pál apostol azért is írja ezt a levelet, mert hálás a gyülekezetnek azért, hogy amikor a börtönben sínlődik, akkor szeretett adományokkal és imádságban is éppen úgy gondolnak rá. A testvérek aggodalmukat fejezik ki, amikor megtudják, hogy az apostol börtönben van, és hogy a munkatársa Epafrász pedig betegségben szenved. És Pál ebben a levélben is akarja őket megnyugtatni, hogy rendben van minden. És ebben a hálában és az egész gyülekezet iránt tanúsított érzésben egészen elmegy odáig, hogy a Biblia kutatók, a tudósok azt írják ezzel a levéllel kapcsolatban, és a gyülekezettel kapcsolatban, hogy Pál apostolnak ez a kedvenc, a szeretett gyülekezete. És talán több erre utaló vers részlet is van abban, amit most felolvastam. Például a 7. versben azt olvashattuk, szívemben hordozlak titeket. Vagy a 3. vers, amiről beszéltünk, örömmel imádkozom értetek. Hálás annak ellenére, hogy Filippi, ez a város egy nagyon forgalmas, kereskedelmi útvonal mellett van, és nagyon sokféle néppel találkozott ott Pál apostol, akik hozták a maguk kultúráját, vallásukat, és mindezzel befolyásolni próbálhatták a gyülekezet tagjait is. És ettől is meg kellett védenie Pál apostolnak a Krisztus követőit. Sőt, azt is megtudjuk, hogy egy évben bizony Pál apostolnak menekülnie kell ebből a városból, és ennek ellenére is többször visszatér ide. Fontos neki ez a gyülekezet, amelyet Lukáccsal együtt alapított. Szeretett testvéreim, mi, itt ülők, miért szoktunk hálát adni? Csak olyan eseményekért, olyan személyekért, akik fontosak, akik kiemelkedők az életünkben? Vagy tudunk azért is hálát adni, ami számunkra, ami a mi életünkben talán természetesnek tűnnek? Van fedél a fejünk fölött, van mit ennünk, van talán hol dolgoznunk. És félreértés ne essék, hogyha olyan szituáció van, és valakinek valamit megköszönünk, ez már egy nagyon fontos lépés. De mégis az igazi, a teljes az lenne, ha mindenért Istennek tudnánk hálát adni. Természetesen azt is belátom, hogy egy-egy küzdelmes időben hatványozottan nehézé válik számunkra, hogy bármiért is hálát adjunk. Elvesztünk valakit, hiányt szenvedünk, vagy betegségben szenvedünk. Ilyenkor talán legutoljára jut eszünkbe a hálaadás. De azért erre is van példa maga Pál apostol, hiszen tudjuk, hogy amikor ezeket a sorokat írja, börtönben van. És mégis Pál a fogság ellenére is a gyülekezetre gondol, és a közösségért értük ad hálát a Teremtő, a Fenntartó Istennek. Mi tudunk-e egymásért hálát adni? Meg tudjuk-e köszönni a mellettünk ülő embert? Vagy valami személyes indok, valami régi sérelem megakadályoz ebben minket? Azt hiszem, mindannyiunk életét meg tudja azt könnyíteni, hogyha minden reggel úgy ébredünk föl, hogy hálát adunk, hogy ismerhetjük az Isten, és hálát adunk azért, hogy adott egy újabb napot számunkra. És az apostol még arra is rávilágít nekünk, hogy nem kell valami különösen nagy dolgot tennünk, amikor hálát adunk, hanem elég imádságban elcsendesedni, és így odafordulni az Istenhez. Kedves testvérek, amiért Pál igazán hálás, és amit le is ír itt nekünk ezekben a versekben, és ami a második nagy egységünk, hogy a gyülekezet közösséget vállalt az evangéliummal. Sokféleképpen lehet ezt a közösségvállalást, kifejezést értelmezni, sok mindent bele lehet magyarázni. És számomra, ami igazán megfogott, és ami igazán jól tükrözi ezt, talán ha úgy mondanánk, hogy kiáll valami mellett. És ez más egy kicsit, talán több is, mint az, hogy közösséget vállal. És az biztos, hogy a közösséget vállalásban benne van az, hogy egy bizonyos csoporttal, személlyel együtt gondolkodunk, együtt cselekszünk, szimpatizálunk vele. És ez az a valami, ami a mai világban bizonyos értelemben nagyon megy nekünk. Hiszen annyi lehetőség van arra nézve, hogy az ember kiválasztja magának, akárha a politikára gondolunk, egy pártot, vagy egy kört, vagy egy szimpatikus szemét, annyi minden és mindenki közül lehet választanunk. Nagy szabadságunk van ebben is. Azonban, ha már arról van szó, hogy valakivel vagy valamilyen csoporttal vállaljunk közösséget, akik azonban nem szimpatikusak nekünk, akkor bizony sokszor vallunk kudarcot. Hiszen a bőrszín, nézetek, a vallás mind olyan akadályozó tényező lehet, amelyek bizonyos helyzetekben felütik a fejüket egy-egy közösségben. Pedig Jézus Krisztus példát mutatott ebben is nekünk, hiszen ő közösséget vállalt a bűnösökkel, a paráznákkal, a zsidó törvény szerint kivetett emberekkel is. De Pál apostol is többször olvashatjuk azt, hogy együtt étkezik olyan emberekkel, olyan zsidó szempontból pogányokkal, akiket ők megvetettek. De nem is kell talán az időben ennyire messzire mennünk, hiszen sajnos nagyon sokszor előfordul az közöttünk is, hogy a gyülekezetben járók nem tudnak valamiért együtt kiállni, hogy nem tudnak egy nézetet vallani, hogy valami megakadályozza abban őket, hogy együtt dolgozzanak. Talán azt, hogy nem ismerem személyesen, talán azt, hogy valamivel megbántott, talán azt, hogy nem értek vele egyet. És valószínűleg a Filippiben működő gyülekezet sem volt tökéletes. Mégis úgy tűnik, hogy legalább egy dologban biztosan ki tudtak egymás mellett állni. Közösséget tudtak vállalni, és ez nem más, mint az evangélium. Nem volt nekik sem könnyű dolguk, hiszen tudjuk erről a gyülekezetről, hogy a kezdetekben főleg asszonyok alkották, és hogy Filippiben nagyon sok római ember tartózkodott, hiszen ez egy kolónia volt sokáig, és hát olyan hatásoknak volt kitéve ez a gyülekezet, amik ellen bizony nehéz volt megállni. De az örömhír, az Isten nagy tettének hirdetése, megélése minden nehézséget megért a gyülekezetnek. Megvallom őszintén, nagyon sokáig számomra is nehéz volt az bizonyos szituációkban, hogy kiálljak az evangélium mellett, hogy közösséget vállaljak vele. És az okai annak, hogy ezzel talán nem voltam egyedül, vagy nem vagyok egyedül, nagyon sokfélék lehetnek. Ott van a félelem, bizonyos emberekben a dac, hogy csak azért sem. Pál azért is hálás a gyülekezetnek, hogy bár ott kellett hagynia őket ebben a helyzetben, de ők Lukács és Isten segítségével, mint egy erős fa a viharban, meg tudtak állni a kísértésben is. És ami pedig mindezeknek a betetőzését jelentheti, az, hogy az evangéliummal való közösségvállalásban ők a kezdetektől egészen addig a napig meg tudtak állni. És én úgy gondolom, hogy bizony ez a jövőre is kiterjedhetett. És ebben is példaként szolgálhatnak, lehetnek számunkra is, hogy bizony van, hogy az állandóság az pozitív és jó. És ez pedig az Isten követése, az evangélium hirdetése. Hiszen szüksége van a világnak az Isten örömhíre, mint a sivatagban szomjazó embernek a vízre. Elkezdeni és befejezni. Egy kicsit visszatérnék a bevezető gondolatokhoz, de mégis egy teljesen más aspektusból megvilágítva. Sajnos azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy az ember életében azért bizony akadnak olyan dolgok, olyan események, olyan cselekvések, amiket bár elkezd, de különböző okok kifolyólag nem tud befejezni. Hiszen van olyan is, aki bizony direkt nem akar valamit befejezni, mert nem tetszik neki, vagy mégsem azzal akar foglalkozni. Talán akiknek van gyermekük, néha meg tudják azt figyelni, hogy sokszor van, hogy oda nézünk a gyermekre, valamivel éppen nagyon jól eljátszik, és egy bizonyos idő múlva, amikor megint oda pillantunk a gyerekre már, ami teljesen mással foglalatoskodik, hiszen annyi minden van, ami érdekes számára, amivel tud játszani. És ugyanez az embernél is, a felnőtt embernél is megfigyelhető, hiszen a világban rengetegféle impulzus van, ami ér bennünket, és szinte már nem tudjuk a figyelmünket, hova kapjuk, hogy mibe kezdünk el, hiszen ez is olyan érdekes, az is csábító, nem tudjuk, hogy mi az, amiben belekezdjünk. És egy-egy gyülekezet talán úgy lehet ezzel, hogy maga is keresi a célt, keresi azt, amivel tényleg foglalkoznia kell. És Pál apostol is nagyon sok mindent megért az ő útjai során, rengetegféle emberrel, helyzettel találkozott, és egy valami mindig és állandó volt az ő életében, az evangélium hirdetése. Annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy a gyülekezetek talán nagyon sokféle kérdésekkel fordultak hozzá. És ráadásul mindig Istennek köszön meg mindent. És azt láthatjuk, hogy itt ezekben a versekben sem magáról kezd el beszélni, nem magát dicséri a saját munkáját, hanem Isten a mindenség urát emeli ki, hogy ő az, aki mindent be tud fejezni. Pál és munkatársai azok, akik úgymond egy képpel élve végzik az ültetést, a plántálást, de Isten az, aki a növekedést adja. És talán így van a gyülekezetben is, hogy akik gyülekezetért dolgoznak, ők azok, akik elültetnek valamit, de az Isten adja meg a növekedést. Azt mondja Pál apostol, hogy mindenről meg van győződve. Egy erős bizonyosság van az apostol szívében arra nézve, hogy Isten, ha egyszer valamit elkezd, azt folytatja, és be is fogja fejezni. Nem hiába mondja azt az ige, hogy Isten az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Hiszen amit ő elkezd, azt biztosan el is végzi. És ez nem csak az akkori gyülekezet számára volt biztatás, hanem bizony a mi számunkra is. És ami még emellett ott van, ami még biztatásként van itt most előttünk, hogy Pál apostol egy jó munkáról beszél nekünk. Azt mondja, hogy ez a munka, amit Isten elkezd és be is fejez, az a gyülekezetnek az épülésére fog szolgálni, és így a mi épülésünkre is szolgálhat. Valami olyanban részesülhetünk, amikből mindannyian csak kamatoztatni tudunk majd. Van azonban ebben az egyenletben még egy fontos tényező, ez pedig maga az ember. Hiszen ott is, akkor is, ha a gyülekezet nem akarta volna, akkor Isten nem erőlteti rájuk ezt a munkát. Akkor nem fog elkezdeni semmit, és nem fejez be semmit. És ugyanígy így van ez a mi életünkben is. Ha mi nem akarjuk, akkor nem lesz semmiféle változás az életünkben. Tehát a nagy kérdés most felénk is, hogy mi szeretnénk ezt. Akarjuk-e azt, hogy Isten formáljon bennünket, hogy a jó munkát elvégezze bennünk is. Nagyon sokan mondják azt, az idősebbek közül is talán, és most bocsánat, akinek nem inge, ne vegye magára, hogy én már bizonyos dolgokban nem tudok megváltozni. Ezek már berögződéseim, ezeket már nem tudom átalakítani. És úgy gondolom, hogy ez az ige most erőt és biztatást nyújthat nekik is, de mindannyiunknak is, hogy bizony lehet változni. Nem kell beletörődni abba, hogy valami nem működik jól. Ehhez csak a legnehezebbről kell lemondani, azaz az életünk irányításáról. És talán sokak számára ez így első hallásra visszatartó erő lehet, hogy el kell engedni a gyepőt a mi életünknek irányítását, de itt nem arról van szó, hogy az Isten bábként akar bennünket használni, hanem sokkal inkább arról, hogy együtt irányítjuk az életünket, hogy ott van a döntéseinkben, ott van a nehézségeinkben, és így engedjük azt, hogy formáljon bennünket. És ha ezt megtesszük, ha el tudja kezdeni bennünk a jó munkát, és ahogyan már arról beszéltünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy be is fejezi, hogy jó vége lesz annak. El kell köteleznünk magunkat az evangélium mellett, mert ezzel nem csak a mi életünkben, a mi kapcsolatainkban lesznek változások, hanem más emberekkel is jót teszünk, és elő tudjuk azt készíteni, segíteni tudunk Istennek abban, hogy a másik ember is hozzátaláljon, hogy az ő életében is átmenjen ez a változás, hogy megtörténjen, és így az ő élete is teljes legyen. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, mindenható Teremtő Istenünk, azért, hogy mi megismerhetünk téged, hogy te engedett, hogy a közelségedbe kerüljünk, és hogy ott is emberek, méltósággal teljes emberek lehetünk. Sokszor vanunk mélységben, sokszor vannak próbatételek és nehézségek az életünkben, és ilyenkor a hála olyan messzire száll tőlünk. De te látsz minket ilyen helyzetben is, és azt mondod, hogy kiálts hozzám, és én megszabadítalak téged. Így kérünk most téged, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, ezt te látod, az, hogy hozzád kiáltsunk, akár a segítség kérő kiáltással, akár a hála szavával. Az, hogy közösséget tudjunk vállalni veled, közösséget tudjunk vállalni egymással, és így az evangéliummal is. Te légy az, aki irányítasz bennünket, aki engeded, hogy mi veled menjünk az úton, aki engeded, hogy kövessünk téged. Köszönjük azt neked, hogy elküldted egyetlen szent fiadat érettünk, aki az ő halálával és feltámadásával a mi bűneink bocsánatát adta nekünk. Hogy ettől a tehertől is megszabadulhatunk, hogyha hozzád imádkozunk, ha hozzád fohászkodunk. Így kérünk most téged, hogy légy a gyászoló szívűekkel, akik nemrég veszítették el szeretüket. Add, hogy a fájdalom idővel enyhüljön, hogy a te vigasztalásod vegye át a bunnak helyét. Így kérünk azokért is, akik betegségben szenvednek, te légy számukra a gyógyító. Kérünk téged a nélkülözöttért, add, hogy nekik is meglegyen a mindennapjuk. És így kérünk gyülekezetünkért, te légy a pásztora, a segítője, a vezetője. És ugyanígy te irányítsd a te egyházadat is. Te légy az, aki fenntartod és gondozod ezt a világot, és azt, hogy amit mi ebben elrontunk, azt helyre is tudjuk hozni a te segítségeddel. Így köszönjük meg, hogy vagy nekünk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Csendes perc alatt mindenki most személyes imádságát hozhatja Isten színe elé. Köszönjük neked, Urunk, hogy szívünk néma fohászát is meghallgatod. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.